Balázs, gyere légy szíves és mondd el, mit üzen Isten nekünk. Imádkozom előtte, érted? Uram, köszönöm neked, Balázs, köszönöm neked az ő szolgálatát, az ő munkáját, az ő odaszánását, hűségét irántad. Uram, áld meg őt most. Uram, adj szót a szájába. Uram, adj neki igét, élő igét. Uram, a logoszt, Uram, küld el, hogy bevégezze a munkáját, a te beszéded mi bennünk. Legyen ez ma ámenné és igazzá mindannyiunk számára. Ámen.
Sziasztok! Uram, segíts! János második leveréről beszélt nekünk Endi a múlt héten. És az egyik dolog, amit kiemelt, és én itt szeretném kezdeni, hogy az igazság mindannyiunké. Nem Endi csizmené, nem is a vezetőségé, és marha jó, hogy bocsánat, de nem feltétlenül csak az Ádámért, mert akkor a múlt héten is például sajnos itt maradtunk volna, és akkor egy telefonos kapcsolatban Ádám kellett volna, hogy valamit ott mondjon nekünk, hanem Istennek az ajándéka mindannyiunk felé, az igazság. És valóban mi is itt tanulhattunk Istentől vasárnap, a múlt vasárnap, az ő igazságából. De mi is az az igazság? Mi az igazság? Olyan sokszor halljuk, amikor tanításról van szó, halljuk a neten, vagy olvassuk az igét, hogy Isten igazsága az igazság. Mi ez az igazság? Miért mondja a János evangéliuma, igen, 16-13-ban, Jézus azt a lélekről, hogy ő az igazság lelke, hogy ő majd elvezet bennünket a teljes igazságra. Erről lesz most szó. És olvassuk akkor el, illetve én most felolvasom nektek, hallgassátok meg János harmadik levelét, mert többek közt erről is szól ez a levél számunkra. A presbiter a kedves Gájusznak, akit igazán szeretek. Kedvesem, azon imádkozom, hogy mindenben szerencsésen járj és egészséges légy, mint ahogy lelked és jó állapotban van. Nagyon örültem, amikor a testvérek megérkeztek és tanúságot tettek igazságodról, arról, hogy igazságban jársz. Nincs annál nagyobb öröm számomra, mint amikor hallom, hogy a gyerekeim igazságban járnak. Kedvesem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért, méghozzá az idegenekért teszel. Ők tanúságot tettek szeretetedről az egyház szín előtt, és jól teszed, ha az úton gondoskodsz róluk, amint ez méltó Istenhez. Hiszen az ő nevéért keltek útra, és semmit sem fogadnak el a pogányoktól. Nekünk kell tehát az ilyeneket támogatnunk, hogy segítő társai legyünk az igazságnak. Írtam valamit az egyháznak, de az, aki szereti közöttük az első helyet elfoglalni, Diotrefész nem fogad be minket. Ezért, ha majd elmegyek, megfeddem őt azért, amit tesz. Gonosz szavakat fecseg ellenünk, és mintha még ez sem volna neki elég, nem fogadja be a testvéreket. Azoknak pedig, aki be akarják fogadni őket, megtiltja, sőt kiutasítja őket az egyházból. Kedvesem, ne kövesd a rosszat, hanem azt, ami jó. Aki jót cselekszik, az Istentől van. Aki rosszat cselekszik, nem látta Istent. Demeterről mindnyájan tanúságot tesznek, maga az igazság is, sőt, mi is tanúságot teszünk róla, és te tudod, hogy a mi igazságunk igaz. Sok írnivalom volna még neked, de nem akartam neked tintával és tollal írni. Remélem ugyanis, hogy hamarosan meglátlak, és akkor szemtől szembe fogunk beszélni. Békesség neked! Üdvözölnek barátaid, üdvözölt barátainkat név szerint. Ámen. Eddig János harmadik levele. Köszönt egy Gájuszt, egy bizonyos Gájuszt, akit nem tudunk, hogy kicsoda. Valószínűleg egy másik gyülekezetről van szó, másnak írja a levelet János, mint az előző a János második levele szólt. Nem tudjuk, hogy ki ez a Gájusz, egy dolgot azonban egyértelműen hallunk, látunk róla, hogy ez az ember Isten igazságában jár. Az igazságot képviseli, az igazságot szólja a világ felé. De mi az az igazság? Ez az ember engedelmeskedik Jézus parancsának. Jézus tulajdonképpen végrendelete ugye úgy szól mindannyiunknak, hogy menjetek el a világra, és tegyétek tanítványommá népeket. Menjetek el a világra. Mi az? Mi az, amit a világnak mi közvetítünk? Mi az az igazság, amiről szólnunk kell, szólnia kell a mi életünknek a világ felé? Mi az, amiben nekünk tanítványá kell tenni a világot, mert ha követni akarjuk Jézust, akkor ez lesz a feladatunk, hogy tanítványá tegyük a világot. És ez a küldetésünk. Mi az igazság, és mit jelent az, hogy tanítványá tenni? Erről fogunk most beszélni egy picit a mai alkalommal. Mi is az az örömhír, amit hirdetünk a világnak? Mi az örömhír, amit hirdetünk a világnak? Nagyon egyszerű. Miről szól az, ahogy megpróbáljuk Istent a világnak bemutatni? Arról, hogy Isten szeretete az, ami körbevesz bennünket. Ugye? Mindannyiunkat Isten szeretetében teremtett. Nagyon egyszerű dolgok ezek. Mégis jó egy picit átismételni, mert nem lehet elégszer elmondani magunknak, olyan, mintha minden reggel szükségünk lenne rá, hogy elmondjuk, hogy igen, én Isten szeretett gyermeke vagyok. Én Isten gyermeke vagyok, akit igenis jókedvében teremtett, akinek örült, hogy él, akinek örül, hogy él, és ez a szeretet vesz benn engem körül teljesen. Istennek ez a szeretete viszont nem tapasztalható meg mindig az életünkben. Azt látjuk, hogy a világ nem erről szól, azt látjuk, hogy a világ sajnos nem éltet, hanem igenis mondjuk ki, sokszor az életünkre tör, sokszor elpusztít. Körbe kell csak néznünk az erőszakot, az életek kioltását, a rablást, az, hogy az erős öli vagy elnyomja a gyengébbet, ez nem Isten szeretetéről szól körülöttünk, ezt mindannyian látjuk. Már volt arról szól egy korábbi tanításban, hogy mi az, ami ezt a világba hozta, ki az, aki ezt a világba hozta, és igen, van az életünknek három nagy ellensége, az egyik a bűn, a második az, aki a bűnt hozta az életünkbe, a csábító, a sátán, és a harmadik, ahogy Pál a rómaiaknak írott levelében beszél róla, a bűnnek a zsoldja a halál. Ugye? Ez a három dolog, ez a három ellenség van az ember életében, amit magunktól nem tudunk legyőzni. Nagyon sok elméleti gondolkodó, nagyon sok filozófus, még vallásalapító is próbálta az embernek ezt a gondját, ezt a problémáját, ezt a három, vagy nagyon sokszor sokan úgy gondolják, hogy kettő, legalább kettő ellenségét, vagy magát a halált, az egy ellenségét legyőzni, de az embernek ez nem ment a saját erejéből. Nem tudjuk kifizetni a saját magunk életét. Nem tudunk mit fölajánlani a bűnös életünkért. De Isten szeretete akkora, hogy nem akarja az embert meghagyni ebben az állapotában, és az idők teljességében ugye elküldi az ő fiát, aki erre a világra megszületik, és akinek a halála, a feltámadása és a megdicsőülése által ott lehetünk újra az atyával. Ugyanaz a kapcsolat áll helyre Krisztusban, ami megvolt a teremtéskor. Az a színről színre látás. Ugye erről beszél a szeretett himnusz, hogy egyszer majd színről színre látunk. No, ilyen volt a teremtésben Istennel való kapcsolatunk, Isten örömére éltünk. Istennel közvetlen kapcsolatban voltunk, és egy hatalmas szakadék keletkezett a bűnnel közöttünk és Isten között. Jézus Krisztus keresztje ezt a szakadékot hidalja át. Jézus áldozata és feltámadása ezt a kapcsolatot állítja helyre. Újra közösségünk lehet az atyával. Újra bemehetünk az ő jelenlétébe. A függöny szétszakad. Az ember beléphet a szentek szentjébe. Tesók, mekkora dolog ez? Nem? És ott van a szívünkben a hála, hogy elmondjuk azt Jézusnak, hogy micsoda hatalmas győztes. Mert mindazt, amit én nem tudok legyőzni az életemben, mindazt, amit én nem tudok helyreállítani az életemben, nem kell szenvednem egy életen át, hogy kifizessem, mert nem tudom. Jézus már kifizette. Csak el kell hinnem, hogy Jézus Krisztus a megváltó. Nincs más megváltó. Nem adatott más név, amelyben üdvözülhetünk ebben a világban. Amen. És akkor hogyan lesz mindez az enyém? Mert hogy rendben van, hogy Jézus kifizette az árat értem, de hát még lehet, hogy nem érzem az életemben mindezt. Lehet, hogy nem járok az életemben ebben az örömben, hogy ki van fizetve az én, hogy is mondjam, csak halálos ítéletem. A vádló úgy érzem, hogy még mindig vádol. De hát Jézus kifizetett, mindent elvégzett, akkor mi van még hátra? Ugye bizalmat is kell adnom Istennek ahhoz az életemben, hogy mindez igaz az én életemre is. Ami történt, hogy Jézus értem is eljött, hogy Isten értem hozta meg ezt az áldozatot, és igen, az én életem is győztes élet Jézus Krisztusban, ugye? Győztese vagyok, szép vagyok, Isten kedvese vagyok. Egy gondolat még ahhoz, amit a Csabi meg az Ildi mondott, tegnap volt egy nagyon jó tanítás, Ildivel hallgattuk, nagyon tetszett benne, a tékozdó fiúnak a tanítása, hogy ott van az az édesapa, aki odaruhan a fiúhoz, és tényleg a disznó, bocsánat, de trágyát, ami borítja a koszt, a nem tudjátok elképzelni, milyen borzasztó állapotban lehet az a fiú, és megcsókolja ezt a fiút. És azt mondta ez a tanító, hogy tisztára csókolja. Tisztára csókolja. Fölöltözteti, nem egy köpenyt, hanem a köpenyt. A palástot adják oda neki, a ruhát adják rá, és gyűrűt a kezére, ami az örökségnek a jele, és szandált, és lábbelit kap. Visszahelyezi Isten, visszahelyez bennünket Isten abba a megbecsülésbe, amiben a világ teremtésekor voltunk. És Isten nem változott meg, Isten ugyanazt gondolta, és ugyanazt gondolja folyamatosan az emberről. Isten nem változott meg irántunk, az ő szeretete nem lett kevesebb a bűnbeeséssel. Mi változtunk. Ezt kell helyreállítanunk, ennek kell helyreállnia, amikor a bizalmunkat visszaadjuk Istennek, azaz a hitünket elkezdjük élni. A hitünket, hogy rábízom, rá tudom bízni az életemet feltétlenül gyermeki odaadással Istenre, aki az én életem szerzője, aki azért jött el, hogy nekem életem legyen és bőségben legyen, aki a jó pásztor, aki elhiszem, hogy értem, ott hagyta a másik 99-et. Mert ezt mondta nekem, és ezt mondja minden nap nekem. És ha már hitem van, akkor meg tudom tenni az első lépést. Tulajdonképpen a hit az első lépés, de rögtön odazárkózik a másik lépés is mellé, ez pedig a megtérésem. A megtérés szó ugye azt jelenti, hogy teljesen megváltozik az életem. Akik az erdélyi magyar egy kicsit jobban ismerik, azok ismerik ezt a fordulatot, hogy a megtérülés az azt jelenti, hogy teljesen megfordul, hogy hátat fordít annak, ami korábban volt, és egy teljesen más irányba megy. És igen, a megtérésem döntés, a megtérésem választás, a megtérésem hit, tétel Jézus Krisztus mellett. Az, hogy egyedül ő az én Uram, ő az én életemnek az Ura, és őt akarom követni. Tulajdonképpen erről szól a megtérés, hogy Jézust választom az életem Urának, és kimondom, hogy te vagy az én megváltom. Te vagy az, aki az életem Ura egyedül. Nincs más Úr az életünkben, Jézus Krisztus. És az ember, ugye úgy vagyunk vele, hogy azt gondoljuk, hogy na majd akkor én megpróbálom megmosdatni magam, és megpróbálom feladni a fehér ruhát. Erről szólt az, amit hallottunk az előbb. Erről szól az evangélium? Nem arról szól az evangélium. Arról szól az evangélium, hogy tulajdonképpen nem én vagyok az, aki ezt a változást elkezdi. Isten az, aki előbb szeret. Isten az, aki odalép hozzám. Isten az, aki megváltoztat. Ne akarjak először én rendbe jönni. Ne akarjam én először rendbe hozni magam, és majd utána Istent követni. Nem ez a sorrend. Ez egy nagyon rossz elképzelés. Nagyon sokan esünk ebbe a hibába, hogy ezt gondoljuk. Nem. Először Istent kell beengednem, és majd, hogyha ő ott van, akkor lesz rend. akkor lesz fehér ruha számomra, mert ő adja rám, és azt senki nem veheti le rólam. Ő az, aki éltet. És Jézus, amikor elmegy, megígér nekünk egy vezetőt, egy vigasztalót. Ő az, a Szentlélek az, aki vezeti az életünket, mert nem magamtól vagyok erős és képes arra, hogy Isten útjait kövessem, a Szentlélek tesz engem alkalmassá, engem képessé arra, hogy dicsőségről dicsőségre elváltozzak Isten képébe, Isten képére, és Pállal azt tudjam mondani az életemben, ha egy picit alázatosabb vagyok, és Isten szeretetét jobban engedem működni, akkor hamarabb, de lehet, hogy később, hogy élek én, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. A lélek az, aki erőt ad és éltet. Ő az, aki felruház bennünket, aki vezet bennünket, aki biztonságba helyez bennünket. Ő a mi vezetőnk. És ugye, mint ahogy Isten maga is közösség, mekkora titok ez? Próbálja az ember mindig megérteni, hogy is van ez az egy Istenben három személy. Hogy lehet ez? De Isten maga közösség. És erre a közösségre, arra, hogy mi magunk is közösségben éljük meg mindazt, amit idáig mondtam, az Isten hívása felénk. Nem tudjuk egyedül élni a kereszténységünket, mert ez a szeretetben valósul meg. Istennel és az embertársammal és saját magammal való kapcsolatomban tud megvalósulni, és így tud egészségessé válni az életem. Ebben a három irányban kell, hogy változzak, de mondom, Isten által, az ő ereje által változik az én életem a közösségben. Nagyon fontos a közösség, hiszen a közösség tart meg, hogy mindaz, amit Isten adott, az ne egy magamnak megtartott, egy bezárt valami legyen, ezt a haverom úgy hívja, hogy Szentlélek befőtt, amikor jön a Szentlélek, így megtölt, és akkor gyorsan rázom a kupakot, és akkor senkinek nem adok belőle. Ez a Szentlélek befőtt. Nem, a közösség arról szól, hogy én ezt szeretetben másokkal és együtt növekedve tudjuk ezt megélni. Ez sose egy magányos farkasharca, nem Chuck Norris vagyunk, bár Chuck Norris nagyon sok mindent tud, de ezt még ő se. Ezt most nem hallja Chuck Norris. Ez szerintem eddig, ameddig ugye ezt hallottuk, ez nem új, nem újdonság. Szerintem ezt mindannyian hallottuk már. Az ige ezt mondja számunkra, az evangéliumból ezt hallottuk és tanultuk. Azt gondolom, hogy ez eddig rendben is van, de vajon éljük-e ezt? Vajon tényleg ennek a tudatában vagyok-e minden nap? Vajon így kelek föl, hogy hálát adok az édesapámnak, az apucinak, abbának, hogy adta az én életemet, hogy érzem azt, hogy én az ő egyetlene vagyok. Hogy én vagyok az, akit ő a legjobban szeret. Hogy Jézussal ugyanolyan szintre, azonos szintre helyez engem is. Érzem ezt minden reggel? Mert hogyha nem érzem, akkor nagyon nehéz úgy élnem a napomat, hogy elindulok, és tudom azt mondani, hogy Uram, követlek, vezess, mert Te vagy az én életemnek az Ura. Akkor lesznek kétségeink, akkor lesznek küzdelmeink, akkor lesznek harcaink, leginkább saját magunkkal. Legyünk őszinték, nem biztos, hogy ezt látják rajtunk a világban. Nem biztos, hogy erről szól az életünk. Nem biztos, hogy amikor hirdetni akarjuk Jézust, ami ugye nem csak egy rövid beszélgetés, hanem leginkább az életünk szól arról, hogy mi Jézuséi vagyunk, akkor erről szól. Nagyon érdekes az ugyanakkor, hogy ha az ember olvassa az evangéliumokat, akkor mit lát? Vajon Jézust mindig tömegek követik? Mindig ott van a tömeg mellette az utolsó, legnehezebb óráiban az életében, és ott van a tömeg vele? Nem. Az a 12 tanítvány, akit ő választ ki, akit ő hív el, akiben teljesen megbízik, akiknek azt mondja, hogy gyertek és éljetek velem, az a 12 tanítvány kitart végig vele? Jézus az ő életét úgy élte, hogy mindezekkel nem volt tisztában, mit gondoltok, és hogy is mondjam, csak mindig a sikerre hajtott. Nem. Ugye? Nagyon érdekes az, hogy elküld bennünket az Úr ebbe a világba evangelizálni. Tanítvánnyá tenni más népeket. Azt viszont nem mondja, hogy sikeres lesz az evangelizáció. Annyit mond, hogy menjél el, és legyél az én tanúságtevőm. Mert már ismersz, mert tudod, hogy ki vagyok, tegyél rólam tanúságot, de azt nem mondja, hogy diadalmenet lesz. Miért? Mert neki se volt ez. Ez egy elég kemény gondolat. János harmadik levele, mint ahogy látjuk, egy tanítványhoz íródott. Egy olyan emberhez, akiről látjuk, hogy az örömhírt hirdeti, mert igazságban jár, meg is dicséri János az ő levelében, hogy bátran kiáll az igazság, és sőt még azokat is támogatja, akik mennek az idegen népekhez, és segíti a missziós útjukat. Még ennek a drága Diotrefésznek az ellenében is, aki mondjuk az egyház tagja, de majd lesz egy-két keresetlen szava hozzá a tisztelt levélírónak, hogyha megérkezik, Béla HDZ és megoldását valószínűleg ő is választja majd, de csak úgy négy szem közt, vagy két kéz közt, vagy nem is tudom, vagy fej és kéz távolságban. Minden esetre egy tanítvány az, aki előttünk áll. De mit tudunk arról, hogy mi az a tanítvány, hogy ki a tanítvány? Azt tudjuk ugye az evangéliumból, hogy Jézus 12 embert választott ki, ő választotta ki ezeket az embereket, hogy tanítványai legyen. És tudjuk ugye, hogy Andy is mondta, hogy Júdás kivételével ugye, aki elárulta őt, illetve János kivételével, aki idős kort ért meg, a másik 10 vértanú halált halt. Mindannyian odaadták az életüket Jézus Krisztusért. Azért, hogy az ő országát hirdessék. Csak János élte meg az időskort, és azt látjuk ezeknek az embereknek az életében, tehát, hogy Jézus választotta ki őket, és ez a tanítványság, ez nem csak egy időre szól az életükben, hanem teljesen meg átformálja az életüket, és örökre szól. Örökre szól az ő életükben. Nem szűnnek meg tanítványok lenni azután, hogy Jézus Krisztus a mennybe megy, és rájuk hagyja az örökséget. És Jézus a tanítványokat a barátainak hívja. Ugye azt mondja a János 15-13-15-ben, hogy már nem mondalak benneteket. Nem mondalak benneteket másnak, a barátaimnak mondalak titeket. Nem szolgák vagytok, mert a szolga nem tudja, hogy mit tesz, mit mond az Ura. Barátai. Jézus Krisztusnak a tanítvány, barátja Jézus Krisztusnak. És még valami, Máté evangéliumában 10-25-ben mondja azt Jézus, hogy elég a tanítványnak, ha olyan lesz, mint a mestere. Milyen tehát a tanítvány? Kit próbál az életével jó értelemben lemásolni, követni? Nem mást, mint azt, akit ma már hívtunk az életünk urának, megváltónak, szabadítónak, de szokta az ige hívni a békefejedelmének, most egy másik elnevezést is teszünk emellé, és fölemeljük ezt is, ő a mester. A mester. Ugye, ahogy Márknál olvassuk, Márk evangéliumának szinte a legelején az van, mondjuk úgy kezdődik, hogy Jézus Krisztusnak az evangéliuma, tehát egy nagyon egyszerű kezdés, de utána egy pár mondat múlva megjegyzi, mit mond Jézus a szolgálata elején, elközelget, eljött az Isten országa, térjetek meg. Jézus Krisztusban eljön az Isten országa. Eljön az Isten országa, és megvalósul a Földön Isten országa. De ez egy jó kérdés, hogy ha Jézussal van, ha Jézussal együtt megy az Isten országa, mert Jézus maga az Isten országa, akkor hogy maradhat Isten országa itt a Földön, miután Jézus a mennybe megy? Mi volt Jézus gondolata erről? Hogyan is oldotta meg ezt a kérdést Jézus? Azt látjuk, hogy kiválaszt 12 embert, akik a tanítványaivá válnak. És ezt a 12 embert azután arra hívja meg, hogy éljenek vele együtt. Mindent éljenek meg vele. Hallják minden tanítását, látják a csodáit, minden nap vele vannak. Nem csak a dicsőséges, hanem a kevésbé dicsőséges időszakokban, amikor Jézus fáradt, amikor elalszik, amikor kiakad, amikor elbújdosik a nép elől, mert királlyá akarják tenni. És igen, ott vannak vele, legalábbis egy páran, legalábbis egy ideig, amikor élete legnehezebb óráját tölti ott a Getsemáné kertben, imádkozik, és még az is fölmerül benne, hogy lehet, hogy jó lenne, hogyha ezt nem kérné, ami elő van készítve számára. Ezek az emberek együtt élnek vele. Ezek az emberek, mint tudjuk, minden tanítását hallják, és nem csak hallják, hanem ugye főleg Máténál látjuk ezt, meg is magyarázza nekik a mester. Külön azt látjuk, hogy szinte külön foglalkozik a tanítványokkal. Mindent megmagyaráz nekik. Neveli őket, tanítja őket, elhívja őket arra, hogy lássák azt a maga teljességében, hogy ő hogy él. Miért? Mert a mesterük akar lenni. Mert ő a mester, egy olyan rabbi, akitől az életet tanulják ezek az emberek. Megtanulják azt, hogy Jézus hogyan él, mi az, amit tesz, és mi az, amit nem tesz. Hogyan eszik, hogyan iszik, hogyan alszik, hogyan beszél. Hogyan viszonyul a másik emberhez, hogyan viszonyul a házasságtörő asszonyhoz. Hogyan viszonyul a farizeusokhoz, és hogyan viszonyul a vámoshoz. És ahhoz a vámoshoz, akihez odalép, aki már azt várja, hogy valószínűleg az ember is le fogja köpni, de legalábbis beszól majd neki valami szaftosat. És ehelyett, amikor mindez nem jön, már kicsit be is húzza a nyakát, hogy mi fog jönni, akkor feltekint és lát egy olyan szempárt, ami arról tanúskodik, hogy ez az ember ismeri őt. És valami elképesztő elfogadás, a vádlásnak a teljes hiánya van ezekben a szemekben. És azt mondja ez a valaki neki, hogy jöjj és kövess engem. És lehet, hogy nem ismeri, nem tudja, hogy ki ez az ember, de ő azt mondja, hogy nekem ez kell. Hogy én ezt meg akarom ismerni, ezt az embert. És követi. És igen, Jézust megismerik ezek az emberek. Igen, sokszor félreértik. Igen, sokszor nem követik, de azért ott vannak vele, és szépen lassan Jézus elkezdi tudni nekik átadni ezt a mintát. És ez a terv, Jézusnak az a gondolata, hogy amikor ő elmegy, ezek az emberek fogják Isten országát tovább hordozni. Micsoda bizalom? Mekkora dolog? És nagyon durva, és most jön igazán durva, mi is arra vagyunk meghívva, hogy Isten országát hordozzuk. Az országot pedig úgy lehet a legjobban megőrizni, hogyha továbbadjuk. Jézus tudja ezt. Arra vagyunk hívva, hogy Isten országát mi magunk is hordozzuk az életünkben, és továbbadjuk, és épüljön az ország ezáltal, és erre mindannyian meg vagyunk hívva. De mit jelent az, hogy tanítvány vagyok? Hogyan lehet tanítványként élni? Egy-két dolgot engedni kell Istennek, inkább úgy fogalmazom, nem biztos, hogy én tudom rendbe rakni, sőt általában meg fogom tapasztalni, hogy nem én rakom rendbe a dolgokat az életembe, hanem hagyom Istent, hogy elrendezze, és hiszek neki, hogy jó lesz ez nekem, mert sokszor még ezt se vagyok képes elhinni. Egyrészt a tanítvány saját magáról is teljesen máshogy kell, hogy gondolkodjon, mint ahogy előtte. Látnom kell azt, hogy Isten hogyan néz rám. A tanítvány egy picit látja saját magát Isten szemével. El tudja hinni Istennek azt, hogy ő a választottja, hogy igazán kincs Istennek a tenyerén, és el tudja hinni azt, amiről Péter beszél az első levelében, az 1.19-ben, hogy a szeplőtlen és érintetlen báránynak, Krisztusnak drága vérén lettetek megváltva. Azaz, Istennek hihetetlenül értékes vagy. Nagyon-nagyon-nagyon tiszteli az életed, nagyon-nagyon fontosnak lát. Te ne vádold magad. Ha Isten nem ítél el, akkor te miért ítéled el magad? Ha Isten szentnek, fontosnak és drágának lát, akkor te ne akarj magadról más képet hordozni. Engedd meg, hogy Isten formálja a te képedet saját magadról, mert akkor tudod a megbocsátást, a szeretetet megélni mások felé, egészségedre, és Istentől elfogadni, hogyha saját magad felé és el tudod engedni, ami benned van. Nehéz dolog. Talán az életünk egyik legnehezebb dolga saját magunkkal ezt a dolgot átgondolni és megharcolni. De engednem kell, hogyha én Krisztust akarom bemutatni a világban, akkor el kell hinnem azt, hogy én Isten szeretetje, Isten drágasága vagyok. Isten kincsnek tartja az életünket, mi pedig hogyan gondolkodunk Istenről, már itt volt szó róla, ő a mi mennyei édesapánk, ő az Abba, az Apuci. Ennél kedvesebb becézést nem nagyon lehet a magyar nyelvbe sem mondani. Azért itt apák, mi tudjuk, hogy amikor a puci van, akkor valami nagy kérés jön, vagy valami nagy disznóság volt, vagy a pucika, de ez a bizalom jele. Ez mindenképpen a bizalom jele, és a tanítvány tudja ilyen bizalommal élni az életét az ő mennyei édesapja felé. Mert tudja, hogy szeretve van, hogy azt mondják neki, hogy a szívébe hordozza, hogy örök szeretettel szeretik. Hogy kedvese az Istennek. A harmadik, Jézusra hogyan néz a tanítvány? Nem nehéz kitalálni. Jézus, mint mestert próbálja a tanítvány is követni. Tiszteli őt. Mit jelent az, hogy Jézust mesternek gondolom, hogy mesternek tartom? Azt, hogy nem akarok mástól tanulni. Egyetlen egy mesterem van az életemben, egyetlen egy valaki van, akire hallgatok az életem dolgairól, és ez Jézus Krisztus. Senki mást nem követek. Nem engedem be az életembe azt, ami mást mond, mint amit Jézustól hallok, Jézustól olvasok, amit Jézusról kijelent a számomra a Szentlélek. Nincs más. Jézus. Akkor tudom hirdetni az evangéliumot, hogyha ismerem a mestert, és ebből következik, hogy nem lehet más mesterem, mert Jézust ismernem kell. És ez bizony azt jelenti, amivel most én is nagyon küzdök, hogy meg kell tanulni meghallgatni. Meg kell tanulni csöndben lenni, és meg kell tanulni várni. Várni Istenre. Várni arra, hogy megszólítson, hogy bemutatkozzon, hogy elmondja minden nap, hogy ki vagy neki, hogy mi az ő gondolata a te életedről, és el fogja tudni akkor mondani azt is, hogy a másikról mi az ő gondolata, aki felé te vagy az, aki oda tudsz lépni. A tanítvány nem áll meg itt, hanem ha már ismerem Jézust, ha már meghallgatom, akkor hiszek is neki. És nem csak hiszek neki, hanem meg is cselekszem azt, amit kér. Hát vagyunk itt egy páran, aki már elmondhatja, hogy azért Jézus kért már egy-két eléggé meredek dolgot az életünkben, és ehhez kapcsolódik az a nagyon fontos dolog, hogy mindig hallgatok rá, hogy engedelmes vagyok neki, és őt követem. Hogyha ő a mesterem, akkor mindent tőle tanulok. A szelídséget is, és igen, lehet, hogy a ravasságot is, mert Jézus azért a maga módján nagyon ravasz is volt, hogyha kellett. És nagyon fontos dolog az, hogy engedelmeskedünk neki. És amikor engedelmeskedünk, akkor az azt jelenti, hogy engedelmeskedünk, hogy kilépünk a komfortzónánkból. Hogy akkor nem az van, amit én elképzelek. Nem én mondom meg a mesternek, hogy üljön most a lábamhoz. Nem én mondom meg a léleknek, hogy most én akarom vezetni, hanem engedem, hogy ő vezessen. Engedem, hogy ő tanítson. És volt már róla szó, ugye a Szentlélek ki a tanítványnak, a Szentlélek nem más, mint a vezetője. A vezető, aki mit csinál egy vezető, utat mutat, biztonságot ad. El tudom mondani azt, hogy rábízom az életemet. Rábíztam az életemet, mert biztonságban van nála az életem. Figyelni tudok rá, hallgatni tudok rá, mert bizonyos dolgokban az életemben én nem tudok mit tenni, fölkészülni, ugyanis ha tanítvány vagyok, akkor nem látom előre az életem lépéseit, mindig csak a következőt. De van valaki, akiben megbízhatok, akire rábízhatom az életemet, hogy jó irányba fogja vezetni, és ez maga a Szentlélek. Ő tehát a vezetőnk, ő az, aki formál bennünket, ő az, aki látást ad, Istennek a látását adja, és ő az, aki megedz arra, hogy képesek legyünk Isten útjainak a követésére. védelmez, és nem hagy el soha. Ő az, aki nem hagy el soha. Nagyon fontos dolog az, hogy a lélek vezetését kell éljük. Isten gyermeke vagyok, de tanítványnak nem születek. Tanítványjá válok, tanítványságomon dolgoznom kell, az nem egy kapott valami. Az egy küzdelem. Az egy harc, az egy tanulás. Tanítványjá válhatunk. Az nem egyből magától értetődő dolog. És hogyan viszonyulunk a többi ember felé? Hát, ha Jézus követjük, akkor mit tudom mondani a többi emberről? Hát nem tudjuk azt mondani, hogy nem vagyok én őrzője a testvéremnek, ugye? Ezt valószínű, hogy nem fogjuk tudni mondani. Nem tudjuk azt mondani, hogy várjál, most elég, mert most nem tudok magamból többet adni, mert a testvéremről van szó. Jézus arra tanít bennünket, hogyha őt akarjuk követni, akkor vegyük fel a keresztünket. Mit jelent az, hogy fölveszem a keresztem? Azt, hogy nem magamnak élek. Azt, hogy a másiknak élek. Azt, hogy azt a szükséget nézem, amiről a másik élete tanúskodik, és nem annyira engedem be az életembe a másik életét, ameddig kényelmes. Ugye azt mondja Jézus a Máté 23:8-ban, hogy ti pedig testvérek vagytok. Tehát az Atya gyermekei vagyunk mindannyian, és ahogy mondtam, az Atya ugyanúgy szeret bennünket, mint Jézus Krisztus. Jézus Krisztus testvérei vagyunk. Mekkora dolog ez, mekkora tisztség ez, tisztesség ez. És igen, adni magamból. És ez az adás, ez azt is jelenti, hogy nagy lelkű vagyok vele, hogy kegyelmet gyakorlok felé, hogy meg tudok neki bocsátani. A megbocsátás egy nagyon fontos része a másik felé fordulásnak, mert azáltal tud az én viszonyom is a másik felé egészséges lenni, ha el tudom engedni akár az ő tartozását. Lehet, hogy ezt annak ellenére kell, hogy megtegyem. Annak ellenére kell megbocsátanom neki, hogy nem ő jön oda hozzám. Lehet, hogy nekem kell odalépni, pedig nem én követtem el ezt a dolgot. Ezt jelenti a megbocsátás, elengedem neki, ami tartozása van. És azt mondom, hogy új kezdet van, gyere és kezdjük előről. Nem könnyű. Isten az, aki meg tud erre minket is tanítani, és ne legyünk ebben, hogy is mondjam, csak egy picit ilyen visszafogottak szoktunk ebbe lenni. Ne legyünk ebben visszafogottak, merjük kérni Istent arra, hogy tanítson meg megbocsátani, mert nagy lelkűségben Istent nem lehet eléggé utánozni. Nála nincsen ennek semmiféle korlátja. Igen, őrzője vagyok az én testvéremnek, mert rám van bízva. És még egy fontos dolog van, az evilági javak. Ugye sokszor azt gondoljuk, hogyha Jézus követjük az igazi tanítvány, akkor mindent eladunk, és akkor indulunk az útra. Lehet, hogy ez is benne van, de Isten mindig megkérdez, hogy akarod-e ezt a választást. Ez nem magától értetődő, és az, hogy tanítvány vagyok, ez nem jelenti ugyanazt, nem egyenlő azzal, hogy koldus vagyok. Jézus sem volt koldus, Jézus szegény volt. De olvassuk Lukácsnál, hogy voltak olyan asszonyok is, akik az ő pénzükből támogatták a mestert. Mindig voltak olyan emberek, akik az adományaikkal, a vendégszeretetükkel befogadták Jézust. Nem koldusként ért, hanem szegénységben, a dolgoktól való egészséges távolságtartásban volt. Nem jelenti azt, hogy nem lehet örömöm valamiben az életben, csak tudjam, hogy ki a legfontosabb az életemben. Ne akadályozzon az én javaim, ne akadályozzanak meg abban, hogy tudjak tanítvány lenni, és folyamatosan lépni Isten felé. Mert a tanítványság azt jelenti, hogy folyamatosan tanítható vagyok. Nem szűnök meg soha tanítványnak lenni, mert mindig tudok változni, mert hagyom Istent, hogy változtasson. És ugye egy nagy kérdés az, hogy van-e bizalmam Istennek megengedni, hogy belenyúljon a pénztárcámba? Nagy kérdés az. És Nellivel nemrég voltunk egy kurzuson, ami valami ilyesmiről szólt, mint amiről most épp beszélek nektek. Nekem azt mondta Isten, hogy a szabadidődre és a hogy is fogalmazta, a szabadidődre és a és a lehetőségeidre. Lehetőségeidet kérem el. Volt egy olyan, nem akarom lelőni a poén, mert ezek fontos dolgok, de én ezt kaptam, hogy Isten bizonyos dolgokra, ami az életünkben talán kedves, igen, számot tart, és elkéri, és igen, rajtam áll, hogy odaadom-e neki. Minden nap. Minden nap megkérdezi, és minden nap mondhatunk nemet is. Tanítványságra is lehet nemet mondani, semmi sem kényszer. De meghívnak. Meghívnak arra a fantasztikus és csodálatos dologra, hogy Jézus Krisztust ebben a világban képviseld. Hogy megéld és továbbad ebben a világban, hogy van ennél sokkal több, mint amit látok az életemben, és arra a dicsőségre, amiben majd részesülünk, változik el az életünk egyre inkább, és vagyunk erre meghívva. És buzdítalak benneteket, hogy legyetek ebbe bátrak. És ne legyetek magatokkal szemben kishitűek. És kérlek, mennyei atyám, hogy áld meg a mi életünket. Hogyha elhívsz tanítványnak, hogyha azt szeretnéd, hogy tanúságot tegyünk rólad, a te szeretetedről, a te fiad áldozata által, a te lelked segítségével, kérlek, hogy erősíts meg ebbe bennünket, és hívj el bennünket. És erősíts meg minden nap a mi életünket, hogy ne szűnjünk meg téged keresni, és te tőled erőt kérni ahhoz, hogy hordozhassuk a keresztünket, és örülhessünk. Örülhessünk, mert a te gyermekeidként már győztesek vagyunk, Uram. És ezért dicsőség a mi életünkben, te neked mindörökké. Ámen. Szünet. Elnézést a kedves búgó hangért és az állandó, kicsit helyenként már monoton hanglejtésért. Köszönöm.
Thank you.